A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 111. Zsoltárt. A 111. Zsoltár első versét fennállva, utána a második, harmadik és negyedik verseit majd leülve. Hálát adok, Uram, néked, teljes szívből áldlak téged. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy megélhettük ezt a napot is. Köszönjük, ha úgy kelhettünk fel reggel még sötétben, hogy a te neved volt az első, amit ajkunkra vettünk. Köszönjük, ha veled beszélgethettünk csöndes imádságban, útközben is. És áldunk azért, hogy most te akarsz velünk beszélgetni. A te igéden keresztül a legfontosabbakról. Szeretnénk mindig arra figyelni, amit te mondasz. Olyan sokszor önmagunkat halljuk még, aközben is, amikor látszólag a te szavadra figyelünk. Olyan sokszor a saját gondolataink töltöttek be és foglaltak le minket az elmúlt héten is, amikor a Bibliánk fölé hajoltunk. És az imádságunkban is ritkán jutunk el, atyánk, oda, hogy a te szent lelked átveheti a szót és nem a magunkét mondjuk már, hanem a lélek által tudunk imádkozni. Könyörülj rajtunk, és őrizd meg most ettől a kísértéstől, hogy itt is magunkkal legyünk elfoglalva, és önmagunk körül forogjunk. Szeretnénk leborulni előtted, és egyértelműen terejád nézni, előtted megnyílni, tőled várni azt, amivel most akarsz megajándékozni. Köszönjük, hogy oly sok kedves meglepetésben részesítettél már minket. Amikor valami egészen mást mondasz, mint amit mi hallani akartunk, és kiderül, hogy arra volt szükségünk. Te jól tudod, hogy mikor mire van szükségünk, és eddig is mindig többet adtál, mint ami feltétlenül kellett. Köszönjük, hogy a te gazdagságodból ma is várhatunk újabb csodát, ajándékot, szabadítást, útmutatást. Olyan sok nyomorúságot hordozunk, olyan sok reménytelenség van bennünk. Emeld fel most a mi tekintetünket, hadd lássunk meg téged, élő Urunk, Jézus Krisztus, és hadd hangozzék a te szent lelked erejével, a te keresztedől való beszéd, amiről tudjuk, hogy ma is sokaknak bolondság, másoknak botránkozás, de azoknak, akik hiszünk, megtartó erő. Hadd legyen azzá mindannyiunknak, akik most itt vagyunk. Így beszélj velünk az igén keresztül, így formálj minket teremtő lelkeddel, és így tedd áldássá számunkra a sákramentumot is. Ámen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 15. részében, a 14. versben így olvashatjuk. A római levél 15. részének 14. verse így hangzik. meg vagyok győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Az Új Szövetség feltűnően gyakran említi, hogy a keresztényeknek inteniük kell egymást. Érdekes módon azt olvassuk, hogy Isten is gyakorolja ezt. Amikor a Biblia az apák kötelességeiről szól, egyebek között azt mondja, hogy neveljék gyermekeiket az Úr intése szerint. Ahogyan az Úr int minket, úgy kell nevelni a gyermekeket. Az apostoloknak és a gyülekezeti vezetőknek állandó feladatuk volt a rájuk bízottak intése. Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezettől búcsúzik, ezt mondja nekik, 3 évig éjjel-nappal nem szűntem meg könyhullatással inteni mindenkit. Amikor a korintusiaknak ír, éppen akkor, amikor ők bántották, rágalmazták az apostolt, így ír nekik, hogy nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek titeket, hanem intelek, mint szeretett gyermekeimet. És a Kolossei levélben ezt olvashatjuk, tanítván és intvén minden embert, hogy tökéletesen állítsunk majd titeket a Krisztus elé. De nem csak a gyülekezet vezetőinek volt ez kötelessége és állandó munkája, hanem azt olvassuk, hogy a gyülekezet tagjainak is kölcsönösen inteniük kell egymást. Nem akármivel, hanem Isten igéjével. Ezért írja az apostol, hogy a Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, hogy tudjátok tanítani és inteni egymást. A bibliai intés tehát nem a vezetők kiváltsága, hanem a testvérek kötelessége. És ezt mindjárt nagyon fontos megjegyeznünk ahhoz, hogy értsük, miről is van itt szó. Mit jelent egymást inteni? Ez világos bibliai parancs, de hogyan kell ezt helyesen végezni? Amikor az elmúlt héten a Római Levél utolsó fejezeteit olvasgattuk napról napra, Isten ezt a mondatot különösen világossá tette számomra, és ezért szeretném most ezt elmondani. Meg vagyok győződve, írja itt Pál apostol, hogy ti teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, és így képesek vagytok egymást inteni. 3 fontos dologról van itt szó. Megtudjuk, hogy mit ért a Biblia intésen, aztán fontos utána összegyűjtenünk azokat a helytelen magatartásformákat, amik ezzel kapcsolatban élnek közöttünk, ne talán bennünk is, és végül ennek az igének az alapján nézzük meg, hogy ki képes arra, hogy ezt a szép és fontos feladatot helyesen végezze. Mit ért a Biblia intésen? Sokan azt gondolják, hogy inteni azt jelenti, hogy valakit megszidni, kioktatni, leteremteni. Kicsit közönségesen így is szokták mondani, hogy letolni. Sokszor vele jár ezzel a megszégyenítés, akár mások előtt, ott mindjárt melegében, jól beolvasni neki. Megintettem, tehát megmondtam neki a magamét. A Biblia egyáltalán nem ezt érti intésen. És nagyon fontos, hogy ezt a különbséget lássuk. Ha feltűnt a testvéreknek az előbb említett kifejezésekben többször is, az az igekötő szerepelt, hogy le. A Biblia mindig ezt szerepelteti, hogy fel. Akit megintek, azt fel akarom emelni onnan, ahol van. Nagy szeretettel alányúlok, vagy a hóna alányúlok, és támogatom. Megbotlott, és én lehajolok, és segítek neki fölállni. Egyedül is feltápászkodna valahogy, bár egy nagy zuhanás után az nem is olyan könnyű. Én azért megyek oda, hogy ezt megkönnyítsem, hogy tovább menjen, tovább segítem. Egészen más az iránya. A bibliai intés az nem szidás. Amikor megszidok valakit, akkor mérges vagyok rá. Mivel én mérges vagyok, ezért megszidom. És az én mérgem benne van a szavaimban is, és az mérgezi őt is. Esetleg a kettőn közti kapcsolatot is. Amikor megintek valakit, akkor nem azért cselekszem, mert én velem valami van, hogy én mérges vagyok, hanem mert ő vele valami baj történt, és ezen akarok segíteni. Felemelem. Segítem őt kijönni abból a bajból, hibából, amiben benne van. Szeretném, ha nem ismétlődne az a hibája, amit elkövetett. És éppen ezért ez nem mérgez, hanem gyógyít. Az intés, a szabályos gyógykezelés. Ott nem az én mérgem árad ki a másikra, hanem ott valami isteni jóság árad rajtam keresztül, hogyha bibliai módon tudok inteni. A szidás általában árt. Az intés mindig segít és gyógyít. Az intésnél mindig a másik fontos. Neki akarok segíteni. Az intésnek a célja hangsúlyos, a szidásnak az oka. Az intés mindig a másik érdekében történik. Sokszor éppen nekem kellemetlen vagy fárasztó az. Azért, mert egy ügy szenvedett csorbát az ő hibája miatt. Ezért az ügy szeretet mondatja velem azt, amit mondok. Vagy mert ő van olyan hibában, ami újra és újra ismétlődni fog. Ezért az iránta való szeretet mondatja velem azt, amit mondok. Az intés motívuma, hajtórugója mindig a szeretet. Ezért kell az intőnek emelkedett embernek lenni, hogy legyen rálátása az eseményekre. Szidni dühösen is lehet. Inteni csak szelíden lehet. Maga a bibliai szó, ami az Új Szövetség eredeti szövegében szerepel, hogyha betű szerint adjuk vissza a jelentését, azt jelenti, hogy valakinek az értelmére ráhelyezni valamit. Pontos a idióma, ha úgy mondjuk, hogy a szívére beszélni. Segíteni vele beláttatni valamit. Ez az intés. Az értelmére appellálok, s úgy beszélek arról az ügyről, hogy a szívére beszélek, segítem, hogy belássa, hogy mi történt. Talán segít még jobban látnunk ennek a szónak az igazi jelentését, hogyha az inteni igének a másik jelentésére is odafigyelünk egy pillanatra, amikor a kezemmel intek valakinek, vagy a szememmel intek neki. Hevesen integetni kezdek, miközben ő egy irányba halad. Mert én tudom, hogy ott veszély leselkedik rá, és ezért szeretném őt attól megőrizni. Nem azért integetek, mert erőszakosan beavatkozom a belügyeibe, hanem mert féltem őt. Mert nem mindegy nekem, hogy mi történik vele. És nem élek vissza azzal, hogy én tudom ám, de nem szóltam. Szólok neki, aztán ő azt csinál az én integetésemmel, amit akar. Lehet, hogy megy tovább, nem törődik vele. Akkor sem leszek rá mérges. Esetleg utána megyek, hogy a bekövetkezett bajban segítsek. De ha lehet, előzzük meg a bajt. Többször előfordul az, hogy kisgyerekek, akik jó viszonyban vannak a szüleikkel, egy váratlan, kényes helyzetben nem tudnak dönteni. És akkor a kis szempál odaszegeződik a papa vagy mama arcára. És elég az okos papa vagy mama részéről egy ilyen csöndes fejingatás, hogy ne. És ha jó a kapcsolat és bízik benne, akkor azt nem csinálja. Ő nem egészen látta át még, csak sejtései voltak, hogy valami itt nem stimmel, esetleg ebből baj lehet. Várok egy intést. És az intés jön, és segít, és megőriz a bajtól. Nos, valami eféle az, amikor a Biblia intésről beszél. Az intés sokkal közelebb van a kéréshez, sőt a kérleléshez, mint az ítélethez és az ítélkezéshez. És mindig szeretet és tisztelet van mögötte. Még olyan esetekben is, amikor ez talán nem lenne indokolt. Végignéztem az Új Szövetségben az összes olyan igét, ahol előfordul ez a szó. És meglepő volt, amikor Pál apostol a tesszalonikaiaknak azt írja a második levél végén, hogy ha valaki megkeményíti magát és engedetlen a mi tanácsainknak és parancsainknak, és nem azt csinálja, ami a gyülekezetnek jó, akkor ne társalogjatok vele. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek őt, mint testvért. Valaki saját magát közösíti ki a közösségből, mert az ellenkezőjét csinálja, a destruál, árt. De őt se, nem is állunk szóba vele, de ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvért. Nem azt mondja, hogy jól olvassatok be neki, hanem incsétek, mint testvért, ez egészen más. És mivel tisztelet és szeretet van benne, egészen természetes, hogy a nálamnál idősebbet, tekintélyesebbet is meg kell, és meg lehet intenem az ő érdekében. Olyan kedves, ahogy a fiatal Timóteust oktatja Pál, és azt mondja, hogy az idősebb embert, mint a gyülekezet vezetője, meg ne dolgáld, de intsed őt, mint apádat. Édesapámnak is megmondom azt, ha együtt megyünk egy úton, és gyanússá válik számomra, hogy a rossz irányba megyünk, legalább kérdés formában, hogy nem rossz felé megyünk. Ettől én nagyon szeretem őt és tisztelem, sőt éppen ezért az ő érdekében, a mi érdekünkben intem. Egészen más tehát a bibliai intésnek az iránya, rugója, tartalma, módja, mint amit mi szidáson értünk. Nagyon jó lenne, ha nem csak elkülönítenénk a kettőt, hanem látnánk azt, hogy sokszor éppen szöges ellentétben áll a kettő. Meginteni csak szeretettel lehet. És a Biblia szerint ez mindnyájunknak kötelességünk. Ennyit arról, hogy mit jelent az intés bibliai értelme. És milyen helytelen magatartások alakultak ki ezzel kapcsolatban a mi életünkben. Mit csinál az Isten nélkül élő ember a másik hibáival és bűneivel? Végül is ez a kérdés itt. És nagyon jó lenne, hogyha most, amikor a megterített úrasztalát üljük körül, és sokan ide jövünk majd, tudatosan engednénk, sőt kérnénk, hogy Isten szent lelke leplezze le bennünk azokat a bűnöket, amik ezek közül a mi bűneink is. Négy jellemző magatartást sorolok föl. Az egyik az, amikor a másiknak a háta mögött megbeszélem az ő hibáit és bűneit másokkal. Tehát nem neki mondom meg, hanem a róla híreztelem el. Van ebben sokszor egy kis rejtett élvezet is, hogy na ugye ő is olyan, vagy még olyanabb, mint én. Nagyon sokszor az vezeti az embert, hogy addig sem az én hasonló bűneimről van szó, amíg a másikét tárgyalhatjuk. Van ebben sokszor káröröm is. Sokszor meg teljesen átgondolatlanul, felelőtlenül, egyszerűen csak fecseg az ember. Híreszteli, kibeszéli, mert tudja. Akaratlanul vagy szándékosan meg is toldja, egy kicsit kiszínezi, és nem veszi észre, hogy mit rombol ezzel. Testvérek, ez a bűn itt a gyülekezetben is megvan. Hihetetlenül megnehezíti emberek lelki gondozását az, hogy közületek sokan fecsegnek, locsognak. Talán nem akarnak ők rosszat, csak éppen mégis gyilkossá válnak, pontosan úgy, ahogy Jézus a hegyi beszédben mondja, mert a szóval ölni is lehet. És hetek, hónapok, évek múlva derül ki, hogy valakire egy felelőtlen megjegyzéssel rásütötték a bélyeget, az valahogy ő hozzá visszakerül, sokszor attól, aki rásütötte, hogy mit hallott, pedig tőle hallották a többiek is, dupla utálatosság, kétszeres bűn, az a bélyeg ott marad, nagyon nehéz lemosni, akkor már magyarázkodni kell, fertőznek az ilyen emberek. Az ördög eszközei, mert megosztják a közösséget, szembefordítanak egymással embereket. És ez nem mentség, hogy én nem akartam. Miért beszélted? Segített valakinek? Nem. Akkor miért mondtad? Hát mert hallottam. Hát mindent el kell mondani, amit hallunk. Nagyon világos a bibliai mérce, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, csak ami hasznos, a szükséges építésre, hogy áldásul legyen a hallgatóknak. Efézusi levél 4. rész. Csak ami hasznos, ami szükséges, ami épít, ami áldásul lesz. Az összes többi maradjon bennem. Mert az összes többi rothadt beszéd bűzlik, és rothaszt, és mérgezi az emberi kapcsolatokat és a közösséget. Nagyon jó lenne, ha ma lenne bátorságunk magunkba nézni, Isten igéjének a tükrébe nézni, és Isten szent lelke adna erőt ahhoz, hogy elhatározzuk és kérjük őt, hogy semmi rothadt beszéd többé, ami szánkból ki ne származzék. A másik ennek az ellenkezője, ami ugyanilyen bűn, hogy nem érdekel. Én nem beszélek róla, mi közöm hozzá, az ő baja, ő csinálta magának, van nekem is épp elég, azon sem segít senki. Ez a fajta közömbösség ugyanolyan bűn, mint az előbbi. Mert itt az ember szeretetlenül legyint a másiknak a nyomorúságára. Márpedig nekünk nem legyintenünk kell, hanem intenünk kell egymást. Ezzel a szeretettel és felelősséggel, amiről itt korábban szó volt. Mert az idejében elhangzó intéssel nagyon sok bajt meg lehet előzni, meg lehet akadályozni. Egy harmadik jellemző magatartás az, amikor lehordjuk a másikat. Indulatosan nekiesünk sokszor azon melegében, amikor a hibát elkövette, és ez a legtöbbször akkor jellemző, amikor személyes kárunk is származik abból, amit ő hibázott, vagy amikor valamilyen formában ki van szolgáltatva nekünk a másik. Sajnos a családokon belül ez a leggyakoribb. Hibázott, nekiesen. Egyébként is fölhalmozódott bennem egy csomó indulat, csak a főnököt nem tolhattam le bent, meg a másikat, akitől tartok, nem tolhattam le. Most azt a hazahozott indulatot is rázúdítom ő rá, mert ő a feleségem, a férjem, a gyerekem, az idős szülőm, és ezzel ugyanúgy mérgezünk és gyilkolunk, mint az elsővel. Nem ezt nevezik intésnek. Emögött mindig ott van az, hogy magamat különnek tartom, azért vagyok olyan harsány és magabiztos. És ott van a legtöbbször az, hogy a pozitívumot nem mondom meg, hogy hogyan kellene tovább. A segítés elmarad. Csak az, hogy mit csináltál rosszul. Már megint. Te mindig ilyen vagy. És nem is érezzük, hogy nyomjuk víz alá azt, aki esetleg valóban olyan, és szeretne változni, és mi meggyőzzük róla, hogy lehetetlen változnia, mert ő már ilyen. A lélekgyilkolásnak ez is az egyik formája. És egy negyedik nagyon jellemző az, amikor nem ismerjük pontosan a részleteket, talán nem is ránk tartozik az a dolog, van, aki azt elintézné, de fontoskodunk és belebeszélünk. Anélkül, hogy tudnánk pontosan, miről van szó, ítéletet mondunk. Sajnos ez is gyakran előfordul, és nagyon sokat árt. A Biblia azt mondja, hogy ezt nevezik más dolgába avatkozásnak, és nagyon szigorú ítéletet mond az ilyenekre. Nagyon sokszor tehát annak a háta mögött beszéljük meg másokkal, aki hibázott. Nagyon sokszor nem érdekel minket, hadd hibázzon az ő baja. Van olyan, hogy az indulatainkat öntjük ki valakire, de az nem segít semmit. És van olyan, hogy szükségtelenül avatkozunk bele mások dolgába, ezt sem intésnek hívják. Jézus Krisztus ezt egyiket sem csinálta. Nem ez a helyes intés, hanem mi. Erről beszél alapigénk, és erről szóljunk mi is harmadszor. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, meg vagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, és így képesek vagytok egymást inteni. Vagyis nem mindenki képes a másikat inteni. Aki dühös, az nem képes inteni. Azt csak beolvasni tud neki. Aki szeretetlen és tiszteletlen, nem képes inteni, mert az meg fogja alázni. Az esetleg mások előtt mond meg neki olyat, amit csak négy szem között lett volna szabad. Képesek vagytok inteni. Ki képes inteni? Az, aki tele van jósággal, és az, aki pontosan ismer mindent, amit ahhoz ismernie kell, hogy meginthesse a másikat. Ez nagyon magas rendű tudomány inteni. Kötelességünk, de nem mindenki képes rá. Csak aki tele van jósággal, és be van töltve minden ismerettel, ami ahhoz szükséges. Vagyis akinek nem mindegy, hogy mi van a másikkal. A benne lévő jóság felelőssé teszi azért, akinek a hibáit látta, vagy akinek a gyengeségeiről tud. Nem mindegy neki. Nyilván megvizsgálja, hogy rám tartozik-e, vagy nem, van-e itt valaki, aki alkalmasabb őt meginteni, de ha nincs senki, akkor az én kötelességem. Akármilyen hálátlan és kényelmetlen feladat is az intés. Nagyon hálátlan dolog. De a hívők között testvéri kötelesség. Tehát nem mindegy nekem, hogy mi van vele, nem vagyok közömbös. De semmiképpen nem akarom, hogy neki abból kára származzék, nem indulatosan teszem, hanem ezzel a jósággal. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy jóság plusz ismeret, ebből jön a helyes intés. Ennek néhány egészen gyakorlati ismérvét hadd soroljam föl, és tegyük mérlegre megint a mi gyakorlatunkat. Azt tudja helyesen meginteni a másikat, akinek fontos az az ügy, ami sérelmet szenvedett a másik hibája miatt. Tehát akinek fontos ügyei vannak. Például fontos neki emberek házassága. Nem tudja közömbösen nézni, hogy veszekszenek, mikor békességben is élhetnének. Hogy hazudoznak, mikor átlátszóak is lehetnének egymás előtt. Hogy mérgezik a tulajdon gyerekeiket, amikor áldást is közvetíthetnének neki. Az ő házassága, de ott zajlik ez a szörnyűség mellettem. Mit tehetnék érte? Tehát fontos egy ügy. Fontos az evangélium ügye. Az Isten nevét káromolják azért, mert ő úgy viselkedett, és most már harmadszor is úgy viselkedett. Beszélni kellene vele. Általában így kezdődik ez. Majd látjuk aztán, hogy valósul meg, nem úgy, hogy azonnal megyek és elmondom. De fáj nekem az, hogy egy ügy csorbát szenved valakinek a hibája, ügyetlensége, bűne miatt. Lehet, hogy ő nem is veszi észre. Még nem tűnt föl neki az, hogy ő olyan. Lehet, hogy nagyon is tudja, és szenved miatta, csak senki sem segített még rajta. Mindegy, most az ügyről van szó. Egy ügy szenved. És ezt nem nézem közömbösen. Vannak-e nekünk szent ügyeink, amik fontosak? Amikben személy szerint talán nem vagyunk benne, nem vagyunk részesei. De az fontos és szent ügy. Az egyháznak a hitelképessége. Az Isten szentsége, az evangélium tisztasága. Valaki félremagyarázza, belemagyarázza, fölolvas a Bibliából, félreteszi, egész másról beszél. Azzal ellentétes dolgokat mond. Meg kellene neki mondani. Az már a következő, hogy hogyan, meg mikor, meg én, vagy más, de fájni kezd nekem az, hogy egy szent ügy csorbát szenved valakinek a hibája miatt. Ismerőse ez nekünk. Azt olvassuk Jézusról, hogy az Isten házához való féltő szeretet emésztette őt. Van-e ilyen, hogy emészt minket a féltő szeretet valamilyen szent ügy iránt? Ez az egyik forrása annak, hogy helyes lesz az intés. A másik az, hogy azt tud helyesen inteni, akinek fontos a másik testvér. Nem mindegy nekem, hogy ő jól végzi a dolgát, vagy rosszul. Hogy hibát hibára halmoz, vagy nem. Nem lesz belőle anyagi károm, meg semmi közöm hozzá látszólag. Na de ha ő különösen Isten gyermeke, meg én is, hát egy családba tartozunk. Hát azt nem lehet karbatett kezekkel nézni, hogy ő hibát hibára halmoz. Megint csak lehet, hogy még nem látja, lehet, hogy tudja, de nem tud szabadulni tőle. De fontos-e nekem a másik testvér? Akinek a nyomorúságáról értesülünk, azért valamilyen formába felelőssé lettünk testvérek. Még mindig nem biztos, hogy nekünk kell megintenünk. Lehet, hogy lesz valaki alkalmasabb. De kell, hogy fájjon, hogy az hibázik. A harmadik az, hogy azt tud helyesen inteni, aki előbb Istennel beszél arról, ami már fáj neki, és nem az illetővel. Ez nagyon fontos. Amikor előbb imádkozni kezdem, azért az emberért, azért az ügyért, imádságomban mondom el talán sokszor újra már úgy értve, vagy napokon, heteken keresztül Istennek azt, amit tapasztaltam, miért nagyon fontos ez? Több okból is. Először is azért, mert eközben leszek egyre kisebb. Miközben imádkozni kezdek azért az ügyért, azért a testvérért, megemlítem azokat a hibákat. Nekem is eszembe juttat Isten azzal kapcsolatos hibáimat, hiányosságaimat, és egyre jobban látom, hogy én nem tudok ezen segíteni. De mégis felelőssé tett érte Isten. A nagy Istent kell bevonni ide. Csak Isten tudja ezt elintézni. Aki enélkül ugrik neki egy feladatnak, maga biztosan önhitten az csak elrontani tudja. Isten kezében legalábbis nem lehet eszköz. Imádság közben lesz egyre kisebbé az ember, miközben fáj neki már a másiknak a hibája. Aztán nagyon fontos, hogy azt tud helyesen inteni, aki nem tartja magát különbnek a másiknál. Az ördög a leggyakrabban erre használja föl, amikor mások hibáit észreveszük és kezdjük tárgyalni, hogy a tárgyalásba beleszőjük a legtöbbször azt is, hogy én azért mégsem követtem el ekkora hibákat. Mi is követtünk el a gyerekek nevelésénél hibákat, na de ekkora szarvas hibát. Az ember magát felmagasztalja, a másikat megalázza. Holott Jézus azt mondta, hogy aki magát megalázza, az magasztaltatik fel. Jézus is szól a hegyi beszédben az intésről, és érdekes szempontokat ad. Rá jellemző módon nagyon markáns példát, képet használ. Azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Ezt is elfelejtjük sokszor. Miért nézed a szálkát, ami a te testvéred szemében van, a gerendát pedig, ami a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy hogyan mondhatod a te testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, holott a te szemedben meg gerenda van? Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának a szeméből. Minden magyarázat nélkül is világos. Csak az alkalmas a másik megintésére, aki nem tartja magát különnek. Aki előbb elrendezte a saját hasonló bűneit, hibáit Istennel és emberekkel, és utána gondol arra, még akkor sem esik neki a másik személynek, hogy kiszedje a szálkát, gondol arra, hogy esetleg neki kell kivennie azt a szálkát. De a saját gerendáját már gerendának ítélte, és megszabadult tőle. Nagyon fontos, hogy csak azt tud helyesen inteni, aki nem a magáét mondja. Jól megmondtam neki a magamét. Ez a legtöbb esetben szó szerint így igaz. És az nem is használt, hogy megmondtam neki a magamét. Legfeljebb megharagudott rám. Jól megmondtam neki a magamét. Nem a magunkét kell mondani, hanem a példabeszédek gyönyörű képével helyén mondott igét. Azt mondja, hogy mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. A kolosséiaknak is azért írja Pál, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy tudjátok egymást tanítani és inteni. A Krisztus beszédével, igével. Helyén mondott ige, és hozzáteszem még, idejében mondott ige. Ne előbb és ne később, mint ahogy annak az ideje van. Hát honnan tudja ezt az ember? Onnan, hogy előtte már sokat imádkozik azért, akit neki meg kell intenie. Ezért volt szó már erről korábban. Ha valaki ott van Isten előtt, annak a másiknak a nyomorúságával, Isten irányítani fogja őt, hogy mikor menjen és mit mondjon neki. Ezért nagyon fárasztó szolgálat az intés. Mert állandóan figyelni kell az Úrra, hogy most vagy máskor ezt mondjam, vagy mást mondjam. És nagyon sokszor olyankor küld minket, amikor semmi kedvünk nincs, vagy olyanokhoz, akikhez nagyon szeretnénk, ha más menne. Ez a legnagyobbakra, a profétákra is jellemző volt. Mózes is azt mondta, Uram, mást küldjél a fáraóhoz, én inkább valami egyéb szolgálatot szívesen elvégzek. Jeremiás is tiltakozott, én fiatal vagyok, nem tudok beszélni, küldjél tapasztaltabbat. Sokszor vonakodunk. Attól, hogy az ember rázúdítsa a mérgét a másikra és jól megszidja, attól nem vonakodunk. Ez mutatja, hogy ez az intés már szolgálat. Istentől kapott feladat. És nem mindegy, hogy mikor és hogyan. És végül csak azt tud helyesen inteni, aki maga is inthető. És itt ezt is meg kell ám ma vizsgálnunk, hogy lehet-e minket inteni. Vannak inthetetlen emberek. Az ember a legcsekélyebb hibájára nagy szeretettel fölhívja a figyelmét, abban a pillanatban védőbeszédet tart. És mindig ez a reflexió. Mindent megmagyaráz, mindent kivéd, rosszabb esetben megsértődik. Inthetetlen. Inthetetlen ember nem tud másokat helyesen inteni. tulajdonképpen csak akkor mehetünk mi másokhoz, hogyha előbb Isten minket már megintett. Hogyha mi az igéből komolyan vettük a ránk vonatkozó részt, és emögött átéltük az Isten mérhetetlen szeretetét, elhordozó, megbocsátó, hosszan tűrő szeretetét. És ebből kapunk valamit, és úgy leszünk tele jósággal, ahogy itt olvastuk, és akkor lesz helyén mondott ige az, amit mondunk. A magunk szempontjából ez a tanítása ennek az igének, hogy lehessen minket inteni, fogadjuk el akárkitől, a tulajdon gyermekünktől is, az ellenségünktől is. Amikor Sémei Dávidot gyalázta, és Dávid barátai, testőrei neki akartak támadni, Dávid leintette őket, és azt mondta, hogy hagyjátok, az Úr mondatja vele, az Úr látja jónak, hogy engem most megalázzon. Óriási dolog ám kihallani Isten szavát, még az ellenségünk mocskolódásából is. Hogy ez sem lehet véletlenül, és megérdemlem én ezt. Nem szép, ahogy csinálja, meg nem minden igaz, amit mond, de kell nekem a megaláztatás, az Úrtól fogadom el. Egészen idáig kell leszállnia annak, aki azután alkalmas lesz arra, hogy intsen. Egy példát hadd mondjak befejezésül, hogy talán az a jó szemléljük. Tegyük fel, hogy valaki értesül arról, hogy a testvérének a házassága megbetegedett. Bajok vannak a testvérem házasságában. Mit csinálok? Ezek alapján nem kezdem el híresztelni, mint jól értesült, a családon belül, meg azon kívül is. Tetten érem magam, ha esetleg kár örömöt észlelek a szívemben, ez előfordulhat, hogy ott van, de abban a pillanatban leleplezem, hogy ez bűn, és nem táplálom. Nem ez lesz az állandó téma otthon, hogy anyukám, látod, mi azért mégsem, mert ezzel semmit nem segítek. Még azt sem mondom a hívő testvéreknek, hogy imádkozzatok értük, mert pokol az életük. És néhány ilyen szó megmérgezheti a vele való kapcsolatukat. Előítéleteket táplál bennük. Ez a diabolikus, ez az ördögi, hogy látszólag valami kegyeset csináltam, kiegészítve a magam sötétségével, azzal a megjegyzéssel, és már emberek fordulnak egymással szembe, vagy néznek gyanakvólag egymással. De nem is maradok közömbös, hogy milyen jó, hogy mi viszonylag megvagyunk, az az ő dolguk, intézzék el. Nem is megyek oda a testvéremhez, hogy látod, megmondtuk neked még akkor, hogy nem ezt kellett volna feleségül venned. Mert ez sem segít semmit, de nem is kezdem sajnálni, hogy jaj, szegény, egyébként is mennyit szenvedtél, most még ez is, hanem mindenek előtt elkezdek komolyan imádkozni értük. És miközben imádkozom értük, Isten engem is vezet, a magunk bűneit is leleplezi, formál, kezdi feltölteni a szívemet ezzel a jósággal, amivel azt mondja Pál, hogy tele vagytok vele, és amikor már tele vagyok vele, akkor egyszer csak világos lesz, hogy nekem kell erről beszélnem vele, mint a hozzá legközelebb állóval, vagy valaki egészen másnak, mert éppen amiatt vagyok alkalmatlan az intésre, hogy hozzá legközelebb állok. Ezt kiderülhet. Lehet így is, lehet úgy is. Isten nagyon sokféleképpen gyógyítja a mi életünket. De akkor már úgy fogok hozzá menni, hogy valahogy így kezdődik a beszélgetés, hogy öregem, hallottam, hogy baj van, és mivel minket is átvitt sok mindenen Isten, és sok bajból kiszabadított, szeretném látatlanba is elmondani, hogy lehet rajtatok segíteni. Valahogy így, nem ezt, hanem azt, amit majd Isten ott a számba ad. De az indulat ez lesz. Mert az intő soha nem felülről mennydörög, hanem a másik mellé állva megbeszéli vele, a szívére beszél. Az értelmére helyezi a dolgokat, és segít vele meglátni a megoldást. Adjon Isten világosságot nekünk abban, hogy mit csináltunk eddig rosszul, és Isten szent lelke vezessen minket, hogy kezdjük el egymást ezzel a szeretettel és Isten igéjével hitteni. Imádkozzunk. Édesatyánk, megvalljuk, hogy sokszor egyszerűen fáradtak vagyunk ahhoz, hogy mások baján megpróbáljunk segíteni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor arról is lemondtunk már, hogy a miénken lehet segíteni. Látjuk, Urunk, hogy egyedül a hitetlenségünk az oka ennek. Nem vesszük komolyan, hogy neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Hiszük, Urunk, hogy az is lehetséges, hogy megtörzsd a mi szívünket minden jósággal, és elsegíts minket mindannak az ismeretére, ami képesekké tesz minket egymást inteni. Köszönjük, hogy ilyen szép és felelős feladatokat is készítettél nekünk. Köszönjük, hogy mindnyájunknak készítetted ezt. Köszönjük, hogy ennyire munkatársaidul fogadsz bennünket. Bocsáss meg mindazt, amit eddig elrontottunk. Bocsáss meg azt a temérdek mulasztást, ami e tekintetben vádol minket. És készíts fel minket ennek a fontos szolgálatnak a hűséges végzésére. Magasztalunk téged, aki így tudsz inteni. Köszönjük, hogy te sem szoktál minket a te igédben leholdani, hanem olyan nagy szeretettel igyekszel felemelni. Szeretnénk ezt jobban engedni, atyánk. Bocsáss meg, hogy sokszor tiltakozunk ez ellen a munkád ellen. Olyan sokszor nem adunk igazat neked. Még veled szemben is képesek vagyunk mentegetőzni és védekezni, és megmaradni a bűnökben és hibákban. Adj ebből szabadulást. Kérünk a te szent lelkeddel, beszélj továbbra is velünk mindenről. Így hadd jöjjünk most a te asztalodhoz, így hadd menjünk tovább a mi utunkon más lélekkel, hadd tudjunk más szemmel nézni mindenkire, és hadd tudjunk szüntelenül terejád nézni, Jézus Krisztus. Hozzád könyörgünk családunkért, egyházunkért, népünkért, annak a vezetőiért. Kérjük a te áldásodat, hogy áldássá lehessünk, ott, ahová helyeztél minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.